Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből fogom olvasni Isten igéjét. Egy apostolok cselekedetei sorozatban vagyunk együtt hétről hétre, és keressük azt, hogy mit jelent, amikor a lélek mozdul, mit jelent, amikor bennünket is mozdít, hogyan cselekedett és munkálkodott, akkor ott Isten lelke, hogyan munkálkodik most, itt közöttünk, ebben a világban, ebben a városban, ebben a gyülekezetben. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetéből olvasom a 19-től a 26. versig. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. De senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezethez, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült és bátorította mindannyiukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor meglátta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Kedves testvére, kedves gyülekezet, aki az előző vasárnapokon is itt volt, már most felélegezhet egy kicsit, hogy a textus nem három fejezet az apostolok cselekedeteiből, csupán néhány vers. De ennél talán sokkal fontosabb az, hogy folytatódik a történet, és azt látjuk, hogy Isten az, aki falakat tör át, hatalmas dolgokat cselekszik, ahogy eddig is olvashattuk, most is valami rendkívülit tesz. Annak ellenére, hogy nem látunk valami óriási nagy gyógyulást, vagy nem tudom milyen hatalmas csodát, mégis nagyon nagy dolog, ami itt történik. Mert hogy azt láttuk, hogy pünköstkor elindul az evangélium hirdetése, és az első gyülekezet elkezdi az ő munkáját, Isten rajtuk keresztül munkálkodik, és hat a környezetükre rajtuk keresztül, és nagyon nagy dolgok történnek. Isten falakat tör át, megváltoztat, jó irányba fordít olyan dolgokat, amik alapvetően addig rossz irányban voltak. Olyan emberek vannak előttünk, akik Istent szolgálják, és ebben az ő eszközei. Hallottunk már Fülöpről, Saulról, Péterről, Kornéliuszról, és azt láttuk, hogy Istennek van hatalma áthidalni gyűlölet szakadékokat, ami például a samáriaiak és a zsidók között volt. Van hatalma üldözőből tanúvá formálni valakit, ahogy Saullal tette. Egy egészen megvetett és periférián lévő emberre is gondja van, mint az etióp kincstárnokra. Van gondja arra, hogy a bűntudat központú és a szégyen központú gondolkodásból érkező embereket összekössön, és az evangéliumban egyé tegyen, testvéré tegyen, ahogy a múlt vasárnap hallhattuk, Kornélius és Péter történetéből. Mindegyik lényegi változás, nem csak a felszínnek a karcolgatása, nem csak egy kis ráncfelvarrás, nem csak egy kis jobban összeszedjük magunkat és jobb emberek leszünk, hanem lényegi, mély változás. Megtérés, metanoia a görög szó, a gondolkodás megváltozása. Tudjátok, mi változik meg, hogyha megváltozik tényleg a gondolkodás? Maga az identitás. Megváltozik az, ahogyan az ember saját magát meghatározza. Ilyen változásokat kezdeményez ott és akkor az Isten, és hisszük, hogy ilyen ehhez hasonló változásokat tesz közöttünk is. A mai történet ugyanerről szól, és ugyanebbe a folyamatba csatlakozik bele. Terjed tovább az evangélium. Isten terve az, hogy az üldöztetés eredményeképpen szétszóródjanak a keresztények, és most egy újabb helyen, egy újabb földrajzi helyen látjuk azt, hogy hogyan munkálkodik az Isten. Szeretnék egy olyan szót, egy olyan kifejezést behozni most az apostolok cselekedetei sorozatban, amiről eddig talán nem esett így szó, vagy nem került annyira a fókuszba. Ez a kifejezés pedig az Isten terve. Olyan, mintha minden terv szerint alakult volna. Ha idáig eljutottunk az apostolok cselekedeteit olvasva, és esetleg még nem olvastuk a második felét, vagy az utána levő fejezeteket, már feltűnhet, és elkezdhetünk gyanakodni, hogy nem véletlenszerűen történik az, ami itt történik. Olyan, mintha tervszerű lenne, olyan, mintha Istennek lenne valami terve, ahogy az evangélium eljut az egyik helyről a másikra. Nem véletlen találkozik valaki valakivel, nem véletlen alakulnak úgy a dolgok, ahogy alakulnak. Ahogyan majd tovább megyünk a sorozatban, ez egyre inkább kikristályosodik és nyilvánvalóvá válik. Nézzük meg a mai igény alapján először is azt, hogy mi az Isten terve, ami itt kirajzolódik ebben az igében, és másutt is nyilvánvalóvá válik. Másodszor azt, hogy kiket használt ott Isten a terve végrehajtására, harmadszor pedig azt, hogy kiket használ ma Isten arra, hogy az ő terveit betöltse, ha még vannak ma is tervei. Mi tehát az Isten terve? Kicsit abszurdnak vagy valószínűtlennek hathat ez a kifejezés. Istennek van terve? Isten tervez, alkot, elképzel dolgokat? Van egy tervem, szokták mondani összezavarodott emberek, akik időt szeretnének nyerni. Van egy tervem, és gyorsan kitalálunk valamit, hogy hogyan oldjuk meg az életünk éppen összegubancolódott helyzeteit. És ha valaki olyan hallja ezt, hogy Istennek van terve, aki Istent keresi, és Isten nélkül élő ember, és nem hisz benne, az azt mondhatja nagyon könnyen, ha csak a mai világba körbenéz, hogy Istennek van terve. Ebben a világban látható kellene legyen Istennek a terve. Akkor ez a terv vagy nagyon rossz, vagy nem működik. Mert az a sok szenvedés, az a sok összeegyeztethetetlen dolog, az a sok zavar, az a sok sötétség, ami van a világban, az úgy tűnik, minthogyha nem lenne terv, vagy nem működne a terv. És nyugodtan magunknak is feltehetjük ezt a kérdést, a saját életünkre nézve nem kérdezted-e már te Istentől, hogy Uram, akkor neked most mi a terved azzal, ami engem ér? Hogy illik bele mindaz, ami most keresztül megyek a te tökéletes tervedbe? Van-e valami célja, van-e valami iránya annak, ami velem történik, vagy csak így érnek a dolgok, és csak reagálnom kell, és valahogy kibírni ezt az életet? Van terved az én életemre nézve is? Elsőre felszínesen szemlélve könnyen elfogadja az ember. Igen, van Istennek egy terve, biztos, miért ne lenne? De ha mélyen belegondolunk, azért ezek nagyon-nagyon súlyos szavak. Ez egy nagyon-nagyon súlyos szókapcsolat. Nagyon sokszor azt látom, hogy utólag még keresztény ember is úgy ráhúzza arra, ami történt vele, hogy annyi minden történt velem az utóbbi 3 évben, nem tudom őket összerakni, nem egy képnek a puzzle darabjai, nem illenek össze, és mit mondunk rá? Ez volt Isten terve. Nagyon sokszor ez az ilyen utolsó megoldás, hogyha nem tudok valamivel mit kezdeni, akkor ráhúzom, hogy ez volt az Isten terve. Isten terve ennél sokkal több, másabb és mélyebb. Az apostolok cselekedeteinek a résztvevői, akik élték az ő jelenükbe azt, hogy most történik, hogy Isten cselekszik, az Isten tervében azt élték meg, hogy ez az ő jelenük. Azt érték meg, hogy ez itt történik, most közöttünk. És ha olvasták az Ószövetséget, akkor tudhatták, hogy Isten egy olyan Isten, akinek van terve, és erről már máshol is hallhattak. Csak néhány igét szeretnék felolvasni abból, hogy az Ószövetséget ismerő ember honnan tudhatta, hogy Istennek van terve. A néhány ötöt jelent, az első. Aki ismerte József történetét, és tudta azt, hogy mind ment keresztül, az ismerte azt az igét, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. József azt tapasztalta, hogy ahogyan Isten terve volt, hogy ő megmaradt és oda került, ahova, tudnélik Egyiptom élére, azon keresztül másokat is megtartott az Isten. Ezek csak ilyen kis felvillanások lesznek. Azt olvassuk a 33. Zsoltárban, a Zsoltár író bizonyságtételében, hogy az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Beletekintve Isten titkába azt mondja a Zsoltár írója, hogy Istennek van terve, ami ráadásul örök. A próféta így vágyódik Isten után. A seregek urától származik ez, csodálatos a terve, hatalmasan hajtja végre. A próféta látja, hogy Isten végre hajt valamit abból, amit tervez, és ezért dicséri és magasztalja az Istent. de az egyik prófétai könyvben meg is szólal Isten az Ézsaiás 46-ban, és azt mondja így, ezt mondom, mármint az Úr, megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. A szuverén Istennek a tervei mutatkoznak meg ebben. És végül, ami nagyon közel állhatott az apostolok cselekedetei szereplőihez, az ő jelenükhöz, hiszen Péter pünköstkor mondja a pünkösdi prédikációjában, hogy az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda Jézus. Isten terve volt, hogy az történjen Jézussal, ami történt. Isten akarata, Isten terve valakinek, aki ebben élt, aki ismerte az írásokat, az azt jelentette, hogy van gazdánk, és van valami olyan irányítása ennek az egésznek, a világnak, és annak, ami velünk történik, ami rajtunk túlmutat. Logikailag sokszor nem illeszthetők egy egységes képbe. Isten terve nagyon sokszor nem érthető meg a mi emberi logikánknak a szintjén. Néha igen, néha összeáll a kép, van, amikor csak sejtjük, és van, amikor kifejezetten nem értjük. De ettől még Istennek van terve. Isten terve titok, mert az ő lényéből fakad. Na de mi az, amit megérthetünk az Isten tervéből? Amit itt ebben a történetben látunk, hogy világos, először is, hogy az Isten terve az, ott és akkor, hogy az evangélium eljusson a föld végső határáig. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű része ennek a tervnek. Úgy fogalmazta meg, hogy érthető legyen mindenki számára. Az Isten terve, hogy eljusson az evangélium a föld végső határáig. Azért, mert ő úgy döntött, hogy az evangéliumban van a gyógyulás, a megoldás. Isten terve az, hogy a megsebzett, megtört, elveszett ember úgy gyógyuljon meg, hogy hallja az evangéliumot. Sokszor az ember felteti a kérdést, hogy miért pont az evangélium, miért emberek által, miért így. Ez az Isten terve. Hogy az evangélium eljusson, és mindenki megértse, hogy egyedül Jézus Krisztusban van megoldás. Így olvassuk az apostolok cselekedetei 4. fejezetében. Nincs üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Az Isten terve tehát az evangélium eljutása a föld végső határáig, ebbe illeszkedik bele az igében olvasott antiókiai gyülekezet is. Másodszor, hogy ez az evangélium, ami eljut a föld végső határáig, Isten terve, hogy átformálja az embert. Az Isten terve a megtérés és az identitásnak a megváltozása. Az, hogy ez megtörténik, nem valami kellemes vagy kellemetlen mellékhatása az evangéliummal való találkozásnak, hanem ez az Isten terve. Hogy ugyanazok az emberek maradjunk, és mégis másak. Hogy azok maradjunk, akinek ő teremtett, de valami lényegi dolog formálódjon át bennünk. Igen, az identitás változása az Úr terve szerint zajlik. Harmadszor, az Isten terve az, és ez már itt ebben a történetben is kibontakozik, hogy ez a terjedése az evangéliumnak mindenki számára nyitott legyen és elfogadható. Ezek az emberek ott is akkor tapasztalhatták, hogy az evangélium eljut már nem csak a zsidókhoz, hanem a görögökhöz is. És látták azt, ahogy kinyílik a kapu, és egy kulturális szakadékot Isten megint áthidal. Látták az evangélium terjedésének a kibontakozását, és a 11. fejezetben itt fel is sóhajt az egyik jeruzsálemi előjáró, azt mondja, akkor tehát a pogányoknak is megadta, hogy megtérjenek és éljenek. Látja azt, hogy az Isten terve ez, hogy a görögökhöz is eljusson, hogy Isten mindenkit el akar érni az evangéliummal. És nekünk ez jó hír, mert mi sem vagyunk talán zsidó származásúak, és azt mondjuk, de jó, hogy eljutott a pogányokhoz is az evangélium, de ott is akkor ettől lehetett tartani, hogy mi lesz akkor ezzel, mi lesz, hogyha mindenki számára nyitottá válik. Biztos, hogy voltak, akiket miatt aggodalmaskodtak, de ez volt az Isten terve, hogy az evangélium terjedjen és mindenkit elérjen. És ehhez, a tervhez, ott és akkor Isten terve szerint kiválaszt egy gyülekezetet, egy helyet, amit nagyon-nagyon fontossá tesz, ott és akkor. Antiókia. Ez az a város, amit Isten kiválaszt. És nem azért Antiókiában lett egy később nagyon-nagyon erős keresztény gyülekezet, és a későbbi misszió központja, nem mert véletlenül így alakult, és pont arra járt Barnabás meg Pál, hanem azért, mert Isten így tervezte ezt, és jónak látta, hogy egy korabeli világváros, egy nagyon fontos kereskedelmi csomópontban elhelyezkedő metropolis, egy 500 000 lakost számláló, nagyon kellemes hely, nagyon különleges és nagyon összetett lakossággal rendelkező nagyváros bölcsője legyen az evangélium terjedésének. Ez volt a terv. Isten kiválasztotta ezt a helyet. A szépséges Antiókiát, Kelet királynőjét. Isten terve, hogy ez a város többé váljon annál, mint aminél magától tudott volna lenni. És itt egy pillanatra szeretnék megállni. Az ember természete szerint szeretné az Isten tervét érteni, nagyban is, kicsiben inkább, és sokszor magyarázatokat ad hozzá, hogy hát igen, Antiókia egy jó döntés volt, mintha igazolni kéne Istent. Tényleg ez egy jó döntés volt egy központi helyet választani. És sokszor azt gondoljuk, hogy az Isten terve mindig praktikus, logikus, a legjobb megoldás, szerintünk is ezt kellett volna így Istennek döntenie. Pedig a valóság az, hogy néha egybeesik ezekkel a dolgokkal, de egyáltalán nem kell, hogy így legyen. Lehetünk szabadok elfogadni azt, hogy Isten tudja, hogy az ő terve hogy él célba, és a részleteket illetően csak majd utólag, végleg, talán csak majd a mennyből látunk rá arra, hogy minek kellett úgy lennie, ahogyan lennie kellett a dolgoknak. Isten terve tehát kibontakozik, Isten terve mindig megvan globálisan is, és mindig megvan a kicsikben is. Azt látom sokszor, hogy az ember nem fogadja el azt, hogy Isten tervének rétegei vannak, és ezt nagyon-nagyon vigyétek el a mai Isten tiszteletről. Istennek van egy nagy terve a világgal, és a nagy terv, hogy elérje az evangéliummal az embereket, és hogy megmentse őket, és ebben használ gyülekezeteket, keresztény embereket, és aztán ott van a te egyéni életed és a te egyéni sorsod. A részletek, a terve a te életeddel, de valahol mindig az egészet kell kutatnunk. Hogyha meg vagyunk rekedve, és nem értjük, hogy velünk éppen Isten mit szeretne, és mi a terve a személyes életünkkel, akkor lehet, hogy ahelyett, hogy nagyon ráfókuszálunk, és rászorítunk erre, hogy de mondd meg, hogy mi a terve, de nagyon szeretném, és nagyon akarjuk, és nagyon imádkozunk, és nem jön a válasz, akkor lehet, hogy ezt kéne elengedni, és elfogadni, hogy de a nagy terv az érvényes, és abban én el vagyok rejtve valahol. Mert hogy ott és akkor is embereket használt Isten a nagy tervének a megvalósításában, és az ő életüket úgy szőtte egybe, ahogyan ők azt előre ki sem találhatták. Kiként használ ott Isten a terve végrehajtására? Két véglet van, vagy azt gondoljuk, hogy a legeslegjobbakat, a kiválóakat, valahogy jól ki kell őket szortírozni, és akkor a legkiválóbbakat felhasználni, vagy, mint a mesében, a legalkalmatlanabbakat. Milyen szép, hogyha a legutolsó helyről kerül valaki az első helyre, mekkora út, milyen jó bizonyságtételt lehet ebből elmondani. Hát ez is igaz, meg az is. Az biztos, hogy Isten embereket használ. Maradjunk ennyiben. Húsvér embereket. Nem tudom, gondolkodtatok-e már rajtam, én már gondolkodtam rajta, hogy mi lenne, ha Isten úgy érne el embereket, hogy egyszerűen egy nap felkelnénk, és mint egy rádióadás, mindenki így a gondolataiba hallaná az evangéliumot, és megtérne. És akkor kész, minden rendben lenne. Megtehetné? Hát persze, hogy megtehetné. Megteszi? Nem teszi meg. Hanem a terve, hogy embereken keresztül jusson el a másik emberhez az evangélium. Hirdetett szó által, ige által, cselekedetek, példa által, közösségeket használ, embereket használ, kapcsolatokat használ. A történetben három olyan csoport vagy ember van, akiket itt Isten használ. Nézzük csak meg őket. Itt vannak először is az úgynevezett névtelen apostolok. Elindul István diakónus halála után az üldözés, szétszóródnak a keresztjének a környéken, és eljutnak onnan jeruzsálemi gyülekezetből emberek Antiókia környékére. És ezek az emberek, akiknek nem tudjuk se a számát, hogy hányan voltak, se az életkorát, se az élettörténetét, se a nevét, csak azt, hogy ott voltak, hirdetik a Krisztust, és az történik, mint mikor Fülöp Samáriában hirdette Krisztust, beindulnak a dolgok. Mert Isten megáldja őket, és meghallják az evangéliumot az antiókiaiak rajtuk keresztül. Ők voltak a gyülekezet alapítói. Nem méltatlan, hogy még a nevüket se tudjuk. Nem méltatlan, hogy nem emlékezhetünk meg rájuk, hogy na hát ő volt az. Nem, mert a lényeg, hogy elvégezték a szolgálatukat. És nagyon érdekes ez, hogy itt vannak ezek a névtelen apostolok, akik olyanok voltak, mint a virágmagok, amiket a szél fúj. Egyszer olvastam, hogy a szél hány ezer kilométerre el tud fújni virágmagokat, és aztán valahol az a virágmag lepottya, mondjuk a sivatagban. És kap egy kis esőt, és kihajt. És növény lesz belőle, és virágzik. Hogy tud kihajtani a mag a sivatagban? Úgy, hogy a lényege, az identitása az marad, akárhová viszi őt a szél. A mag a csodálatos, termékeny földön is mag, a sarkvidéken is mag, ahol sokra fog kihajtani, és a sivatagban is mag. És egy kis esőre bármikor virággá lehet. Ezek a keresztények lényegüket, identitásukat tekintve azok voltak, akivé Krisztus formálta őket, és mindegy, hogy hová fújta őket a szél, ott ők Krisztusról beszéltek. Ennyit tudunk róluk. És ahogy elkezdődik ez a munka, a samáriai helyzethez hasonlóan Jeruzsálemből kiküldenek valakit, az apostolok, hogy megnézze, hogy mi van ott. És kiküldik Barnabást, aki nagyon megörül az ott lévő dolgoknak, megerősíti a testvéreket, hogy ez az nagyon jó, itt tovább, és tanítja őket. És ott marad, és a vezetőjük lesz. Na de kicsoda ez a Barnabás? Kit használ Isten ott és akkor? Elég sok mindent tudunk róla. Például azt, a negyedik fejezetből, hogy az eredeti neve József volt. József például, olvassuk az Apcsel 4-ben, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita. Mivel földje volt, eladta azt, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Barnabás egy ember, aki a lényegi változást átélve még egy új nevet is kap, vigasztalás fia, azért ez egy jó név, és azt látjuk, hogy amikor elkezdi a Krisztussal való életét, akkor valami olyan változást él át, hogy ennek eredményeként valami nagyon-nagyon fontos dolgot tesz, amit nem lehet megtenni anélkül, hogy valakinek a lényeg ne változna meg. Hallottátok? Eladja a földjét, és az árát odaviszi az apostolok lába elé. Nem azért, mert fél tőlük, vagy azért, mert nem tudom, milyen érdemet akart volna elérni, hanem mert az Isten lényegi változást munkált benne. És megértette, hogy ott és akkor erre van szükség. Feljegyeztetett a Szentírásban ez a tett, ez a hitből fakadó cselekedet. Ez az ember, ez nem így formálisan keresztény, vagy úgy gondolkodik, vagy hezitál, vagy aj, uram, érincs meg, vagy adj valami jelet, hanem megismeri Krisztust, és mindent egy lapra tesz fel, és elindul. És nem elég, hogy ilyen nagy dolgot tesz, de később a 9. fejezetben azt olvassuk, hogy mikor Pál apostolt, ugye, aki Saulból lesz Pállá, gyanakodva fogadják Jeruzsálemben, Barnabás, aki mellé áll, és azt mondja, ebben az emberben az Isten munkálkodik. Kiáll Saul mellett. És azt mondja, hogy ő egy hiteles tanú. Mit látunk itt? Barnabás egy hitben és jellemben erős, megalapozott ember volt. Ez egy bátor ember. Mekkora bátorság kell már, és bizalom és hit Istenben a földet, ami a jövőmnek, az időskoromnak, vagy a gyerekeimnek az egzisztenciális biztonságát adja, a földemet eladni, és betenni ebbe az egészbe. Mekkora bátorság kell kiállni egy kétes hátterű ember mellett, akit akkor még nem fogadott el mindenki, és benne lenni az Isten tervébe. És mekkora alázat kell oda menni Antiókiába, és a névtelen apostolok munkájára azt mondani, hogy ez csodálatos. Nem kritizálni, nem irigykedni, hanem együtt örülni azokkal, akiket ott Isten elhívott. Barnabás, vigasztalás fia. Isten terve volt, hogy ez a rendkívüli ember ott legyen és szolgáljon. És nem egyedül fog szolgálni, mert a harmadik ember, akit ott felhasznál Isten, az maga Saul. Elmegy Barnabás Saulért Tarsuszba, aki már körülbelül 7-8 éve nem szolgál, vagy annyi időt telt el Damaszkusz óta, és maga mellé veszi, és kialakul valami, aminek később nagyon nagy jelentősége lesz, és itt jön be az Isten terve még. Antiókia, ez a pici gyülekezet, ami kialakul és elindul, most még nem látszik, hogy mivé lesz, de tudjátok, mi alakulott ki? Egy központ, a missziónak, az evangélium hirdetésének egy nagyon erős bástyája. És ehhez Barnabás maga mellé veszi Sault, akinek később az antiókiai gyülekezet lesz a kiküldő gyülekezete. Onnan indul el a misszióba, oda tér majd visszatöltődni. És ezt szerintem még egyikük se látja. Csak azt látják, hogy ennek van az ideje, és erre vezeti most őket itt az Isten. Gondoljátok el, mi az Isten terve, hogy Saul beépüljön a gyülekezetbe, tanítsa őket, épüljenek a kapcsolatok, alakuljanak azok az alapok, amire majd később az ő misszióját építi. Mi ez, ha nem az Isten terve? Ezeket az embereket használja tehát ott és akkor, és ez a gyülekezet kialakul és épül. És nagyon jó lehet erről hallani és látni azt, igen, az Istennek ilyen nagy tervei voltak. Hasonlóan érezhetjük magukat, mint amikor olvasunk olyan történeteket, hogy hogyan szabadított meg Isten egykor embereket. És akkor jön a harmadik kérdés, és a harmadik pont, hogy na jó, de kiket használ Isten ebben most? Hogy van ez a mi jelenünkben? Mert hogy ez az apostolok cselekedetei könyvének, a leíróknak a jelenében történt, amit most olvastunk. Mi ma ezzel a helyzet? Hogyan cselekszik ma az Isten? És azt kell, hogy mondjam, hogy a terv változatlan. Az örök terv, hogy Isten szeretete és az evangélium eljusson mindenkihez, igen, ma az internet és a korlátlan és gyors kommunikáció világában is ugyanaz a terv, hogy eljusson embereken keresztül, embertől emberig, kapcsolatokon keresztül, találkozásokon keresztül, személyes példákon keresztül, egyéni gyülekezeti munkásokon, misszionáriusokon, misszióba lévő embereken és gyülekezeti tagokon, hétköznapi embereken keresztül is. Az Isten terve, hogy akkor, amikor van keresztény hivatalos egyház világszerte, mondhatnád azt, hogy ki van írva hivatali idő, hát be kell jönni megismerni Krisztust. Van rendszer, vannak templomok, minden megvan. Ebben az időben is Isten úgy döntött, hogy menjünk és hirdessük az evangéliumot. És annak ellenére, hogy megvannak az intézményes keretek, ez nem elég. Mire használhatja akkor, és ez egy nagyon fontos kérdés ma, mire használhatja ma Isten az intézményes kereteket? Mert nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy van keresztény egyház is, vannak gyülekezetek, elég sok felé. Azt gondolom, hogy a gyülekezeteket Isten arra készíti, és azt tervezi nekik ma, hogy olyan otthonos, szeretetteli, befogadó közösségekké váljanak, ahol a közösségben megismerhető az evangélium. Mert otthonos, befogadó, szerető közösségből elég nagy a hiány. Mert Isten terve, hogy a gyülekezetben kiábrázolódjon Isten országa valamilyen módon már. Felnőtt gyülekezeteket akar látni Isten. És Gazdagréti Református Gyülekezet, ti mindannyian így együtt, mint közösség, jól tudjuk, hogy Isten erre hív bennünket is. Felnőtt gyülekezetnek lenni, otthonos, szeretetteli, szolgáló, alázatos közösségként létezni ott, ahol vagyunk. Mert Isten terve ma is az, hogy küld ki misszionáriusokat, embereket, elhív szolgálatra, fizikailag is nagy távolságokra is, de ugyanakkor a szolgálat otthon maradni, hűnek lenni, és élő, szeretetteljes gyülekezetet építeni. Isten terve az, hogy az evangélium ma is eljusson mindenhová. És erről is már sokat beszéltem, Isten terve az, hogy ez ne a mi kis magánügyünk legyen, hanem áthassa a társadalmat, áthassa a családjainkat, a környezetünket, mert Istennek van válasza, és ma is csak az evangélium a teljes gyógyulás és szabadulás a körülöttünk levő összes megoldatlan kérdésre a társadalomban, a közéletben, a családokban és a személyes életben is. Mi még a kontinuitás, ha a terv változatlan? Az, hogy Isten továbbra is embereket használ ebben fel, mint már mondtam. Olyan embereket, akiknek most már nem csak a nevüket ismerjük, hogy Barnabás vagy Saul, hanem van egy gyűjtő nevük, ez pedig a keresztjén. Antiókiában nevezték először ezeket az embereket keresztjénnek, olvastuk. Először akkor hívták őket így, mint gyűjtőnév, amiről talán többen tudjátok, hogy egy gúnynév volt először. Ezzel egy kicsit talán csúfolták is. Ez ismert volt ez a névadás az abban a korban. Cézár embereit például ugyanúgy hívták, mint a keresztényeknek a görög nevét, csak ott Krisztus nevét illesztették be a Cézár helyére. Ja, akik Cézárhoz hülyek és őt követik, ők a cézáriak. Ja, a keresztények, akik meg Krisztus követik, ők ezek a krisztusiak. Ezt jelenti szó szerint a keresztény név. Kívülről adták, de valójában egy belső identitásra reflektál. Mit jelent ez a név a számunkra? Ezzel szeretném befejezni ezt az igehirdetést. Mert hogy ott és akkor ezek a keresztények újdonság voltak, és nagyon új dolog volt, hogy ja, hogy ők a keresztjének, ez még nem volt ismert addig ez a szó, értitek? De ma ez a szó, hogy keresztjén, nagyon sokszor terhelt, nagyon sokszor mást értenek alatta az emberek, és egész mást jelent ma, mint akkor. Miközben ugyanúgy hozzájuk csatlakozunk, és Isten terve velünk ugyanaz, mint az őseinkkel volt akkor. Lehet, hogy nem is így határozod meg magadat, és úgy ülsz most itt ezen az Isten tiszteleten, hogy nem szereted ezt a kifejezést, vagy azt mondod, nem vagyok keresztény, kereső vagyok. Az is lehet, hogy visszaéltek már veled szemben, és számon kértek, hogy te keresztény vagy-e, és ezt ugye a fejedhez vágták. Az is lehet, hogy csalódtál már keresztényekben, mondjuk ki. És azt mondtad, ha ez keresztény, akkor én nem akarok az lenni. De ha már ott tartunk, hogy az eredeti történetben is mások mondták a keresztényekről azt, hogy ők a krisztusiak, amikor te, aki esetleg Krisztust követed és benne hiszel, arra tekintesz, hogy mit mond rólad a környezeted, vajon milyen érzések jönnek fel benned. A környezetedben mennyire ismernek téged keresztényként? És ha neked nevet kéne adni a tetteid, az életed alapján, akkor mit mondanának rád? Használnák-e rád ezt a kifejezést? Lehet, hogy te is megkaptad már, hogy ne prédikálj. Vagy ha te keresztény vagy, akkor miért csinálod ezt? Mert van egy óriási tévedés az emberekben. Kulturálisan, meg nem tudom milyen okok miatt azt gondolják, hogy aki keresztény, az tökéletes. Vagy annak gondolja magát, vagy annak mondja magát. Pedig az eredeti név nem ezt jelenti. Sokkal súlyosabb talán annál is egyébként, amit mások mondanak rólunk, hogyha saját magunk, megvizsgáljuk magunkat, és néha tükörben nézve azt mondjuk, Uram, sok minden vagyok, csak éppen nem keresztény. Vagy nem úgy azt, ahogyan kellene. És amikor itt vagyunk az úrvacsorai közösségben, akkor lehet, hogy egyébként ennek van alapja, és bűnbánattal Isten elé viheted, hogy mi az, amiben nem vagy ehhez a névhez méltó, hogy mondjam, nem úgy élsz a tetteiden, a szavaidon, ez nem jön át. És lehet bűnbánattal Isten elé menni ezzel. De ne essünk mi is abba a félreértésbe, abba az óriási félreértésbe, hogy azt gondoljuk, mint sokan a világban, hogy keresztény egyenlő tökéletes. A keresztény ember ugyanis az, aki látja, hogy Krisztus nélkül ő már nem tud élni. A keresztény ember az, akinek az életében megmutatkozik az Isten kegyelme. A keresztény ember az, akinek az életében persze ott vannak a gyümölcsök, és ott kell, hogy legyen az, hogy ő Krisztust követi, annak vannak jó gyümölcsei, meg következményei a változás, de hogy ott kell, hogy legyen az életében a kegyelem. Isten szabadítson meg mindannyiunkat, akik azt gondolják, azt gondoljuk, hogy tökéletesnek kell lenni egy kereszténynek ettől. A legfontosabb ugyanis, hogy Isten minek lát téged. Ha Isten rád tekint, azt mondja-e, igen, ő keresztény. Igen, ő hozzám tartozik. Igen, ő az én szeretett gyermekem, akiben gyönyörködöm. Tökéletes? Dehogy. Én tudom a legjobban, már mint mondja ő. De azért még nagyon szeretem őt, mert nagyon nagy árat fizettem érte. Az, hogy őt keresztjénnek lehessen hívni, az az én fiam életébe került, mondja Isten. A legdrágább névbe. A legdrágább névről vagyunk elneveztetve. Így a mi nevünk is drága. Az ártatlan báránynak, Jézus Krisztusnak a nevéért lehetünk mi is keresztjének. Isten terve az számunkra, kedves gyülekezet, kedves jelenlévők, hogy elfogadjuk azt, hogy neki van nagy terve a világgal, hogy ma is ez ugyanaz, mint egykor, és ennek vannak rétegei. Van terve a világra, a társadalmakra, az országokra, a nemzetekre nézve is. Van terve a városunkra, van terve a gyülekezetünkre is, abban elrejtve a személyes életünkre is. Mindenkit bátorítok, hogy egyik réteget se hagyja el. Higgyük el, hogy mindegyikben Isten munkálkodhat. És itt ezt hallva, Íhetjük és megragadhatjuk, hogy igen, ahogyan ott is, akkor a testvéreinket Isten használta, úgy ma minket is. Először Antiókiában nevezték keresztjéneknek Krisztus követőit. Ma bennünket is így hívhatnak. Álljunk Isten elé, és jöjjünk elé az úrvacsorai közösségben, és újuljunk meg abban, Uram, szeretnék lényegileg keresztjén lenni, hozzád tartozni. Szeretném, hogyha ebben te megtisztítanál, helyreállítanál, és megadnád, hogy sose felejtsem el, hogy kegyelemből fogok élni az életem utolsó pillanatáig. Isten adja nekünk, hogy Isten szabadítása nyilvánvalóvá legyen bennünk, közöttünk is, és ezáltal mások is feltehessék azt a kérdést, hogy mi ez, és akarják Krisztus követni. És Isten adja meg, és legyen hozzánk irgalmas, hogy az ő jó tervének a megvalósulását ne csak majd a mennyből visszafele lássuk, hanem minél több mindent lássunk már itt a földön is megvalósulni abból. Hisszük, hogy ez lehetséges, mert a történet ott kezdődött el, és a történet ma is folytatódik. Isten munkálkodik. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, az úrvacsorai közösségben is a Te jelenlétednek a valóságát, köszönjük a Te igédet, köszönjük neked, Urunk, hogy terved van, örök terved, amit talán nem értetünk meg teljesen, de mégis megmutatsz belőle valamit. Köszönjük neked, hogy használsz bennünket, és köszönjük, hogy minket is elértél ezen keresztül. Add, Urunk, hogy ennek a fényében tudjuk látni az életünket. Segíts bennünket, Urunk, keresztjénnek lenni, keresztjénnek maradni, az életünkkel, a tetteinkkel rólad beszélni, Urunk, formáld át az identitásunkat, a lényünk legmélyét. És köszönjük, Urunk, hogy benned reménykedhetünk és bízhatunk, és az új életben járhatunk, ami nem teher és elvárás, hanem szabadság, és a Te igád könnyű, a Te terhed gyönyörűséges. Imádkozunk különösen azokért közöttünk, akik olyan terheket hordoznak, amikkel nagyon nehezen boldogulnak. Imádkozunk azokért, akik küzdenek a mindennapi életben, akiknek harcaik vannak a munkahelyükön, akiknek a családjában békétlenség van, vagy békességet és megnyugvást. Imádkozunk az egyedül lévőkért. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak, különösen a közöttünk lévő gyászoló családért. Adj nekik vigasztalást és erőt ezekben a nehéz napokban, hetekben különösen is. Imádkozunk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akiket üldöznek világszerte azért, mert keresztjénnek vallják magukat. Hadd legyen, Urunk, a Te evangéliumod erőteljes, hadd terjedjen az örömhír ebben a városban, ebben az országban is, és a világ minden részén. Hallgass meg bennünket, amikor azokkal a szavakkal imádkozunk, amelyekre Jézus Te tanítottál bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.